szerintem a színház élmény nem virtualizálható.
Mostani Oscar-nál fordul az elő először, hogy nem kell bemutatni moziba a Oscar jelölt filmeket.
A Strandfesztivál meg már csak azért is maradjon meg, mert arra már háromszor akartam elmenni, de sajnos egyszer se jött össze.
Jurádió. Az ELTE Állam és Jogtudományi Kar online megjelenő lapjának, a Jurátusnak a két hetente jelentkező műsora. Itt eshet szó egyetemről és oktatásról, akár közéleti, akár tudományos eseményről, vagy meghívott vendégek által tárgyalt témákról. Jogodban áll hallgatni.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Jurádió, a Jurátus és az Első Pest Egyetemi Rádió koprodukciójában készülő podcast sorozat. Én Jakus Barnabás vagyok, és ebben az első adásban azt fogom megbeszélni meghívott vendégeimmel, hogy mennyire változott meg a kultúrafogyasztási szokásunk az elmúlt évek során, esetleg milyen jövője lehet például a televíziózásnak, a moziknak, vagy például a színházaknak. Ezekre a kérdésekre a választ Bódi Kolozs Bálinttal, a Jurátus kultúra rovatának vezetőjével és szintén újságírójával fogom keresni.
Sziasztok!
De itt ül Gömbös Pamper Zsolt, szintén a Jurátus újságírója és az ELTE kórusának oszlopos tagja.
Sziasztok, bár azért oszlopos tagnak nem mondanám magamat.
Elsőként azzal fordulnék hozzátok, hogy mikor voltatok utoljára színházban?
Én a 2020-as évad elején, tehát ősszel még voltam színházban, de akkor már ilyen maszkos ülősen, hogy nem is volt teltház, nézők maszkot viseltek. A Covid előtti időszakban pedig talán 2019 őszén telén voltam utoljára színházba, az még a normális élet részeként volt.
Kolos, te?
Én is 2020 szeptemberében voltam legutóbb, ugyanilyen maszkos megoldásban, és igazából nekem annyira nem hiányzik maga a színház formátuma, mivel korábban is, az előző években is mindig valamilyen családi ünnep alkalmával, vagy valamilyen nagyobb eseménykor mentünk el színházba, így igazából, hát nem tudom, nekem például a mozi jobban hiányzik, de akkor erről úgyis fogunk beszélni.
Ezt a formátumot jó, hogy említetted. Mostanság a közösségi oldalon egyre többször futok bele e-színházak hirdetésébe. Ezek ilyen rövid, félperces, kivágott videó jelenetek, és arra bíztatnak, hogy vásároljak e-színházjegyet, és nézze meg mondjuk a Hamletet, vagy az Édes Annát otthon, okos eszközön, számítógépen, laptopon, vagy ilyesmin. És azon gondolkodtam, hogy ez baromi hasznos dolog, és szerintem ebbe akár nagy jövő is lenne, de szerintem a színház élmény az nem virtualizálható.
Ebben egyet tudok érteni, ugyanis én magam is néztem már még 2020 tavaszán az első hullám idején így online otthon színházi előadást az interneten, de egyet tudok érteni abból, hogy a színháznak azért mégiscsak hozzátartozik az összképéhez, hogy nem csak hogy előadnak egy darabot, hanem ehhez egy élő akkori közönség is kell. Ha összehasonlítjuk a filmszínészetet, vagy a színpadi színészetet, akkor is azt mondhatjuk, hogy a színpadon akkor is ott kell teljesíteni a közönség előtt. Egyetértek abban, hogy igen, az e-színház nem feltétlenül helyettesíti a klasszikus színházi formátumot.
Igen. Mert én például az Édes Annát láttam utoljára az Örkény Színházban, még 2019 novemberében, és ez egy nagyon speciális megvalósítású darab. Már maga a helyszín is, mert ez nem az Örkénynek a nagy színpadán van, hanem a kamarában, nem tudom, ott jártatok-e valaha, de ez egy nagyon hosszú terem, két sor a nézőtér, és a színpad is baromi keskeny, és a díszlet az csupán néhány összetolt asztal volt. És az egész darab folyamán hangsúlyos és fontos szerepe volt a közönség reakciójának. Na most ezt átültetni online-ba szerintem baromi nehéz feladat, és teljesen másképp fog hatni a nézőre, mint hogyha te oda beülnél, és ott végignéznéd azt a darabot.
Igazából nekem ez az e-színház dolog azért sem működik, mert van rá egy olyan formátum, amit úgy hívnak, hogy film, és szerintem azokon belül, hogyha azt nézzük, hogy a kamaradrámák, vagy egy ilyen egy helyszínen játszódó filmalkotásokat veszünk, akkor azok teljes egészében szerintem helyettesítik a színházi élményt.
Meg szerintem a színház élmény az sokkal korábban kezdődik, mint maga az előadás. Mert én kisebb koromban, mondjuk alsó tagozatosként, rendszeres színházba járó voltam, a keresztanyám tudott jutányos áron jegyeket szerezni olyan nagy sikerű előadásokra, mint mondjuk a Madácsba a Macskák, vagy például az Operett Színháznak néhány akkori siker darabja. Ezek a jegyek, amiket ő vásárolt egy ismerőse révén, ezek kakasülőre szóltak, pótszékre, tribűnre, tehát nem a legtökéletesebb helyekre, viszont így el tudtam jutni ezekre az előadásokra, és olyan emlékeim vannak ezekről, hogy ezek a színház élmények, ezek sokkal korábban elkezdődtek. Például ezek jellemzően délutáni, vasárnap délutáni előadások voltak, akkor szépen megebédeltünk előtte, klasszikus vasárnapi ebéd, húsleves rántott hússal, krumplipürével, persze az ki nem maradjon. Utána felöltöztünk, fehér ing, hosszú fekete nadrág, lakcipő, ami az iskolai ünnepségeken a linoleumon gyönyörű nyomot tudott hagyni. Ez is speciális volt, mert olyan cipőt sem minden nap vesz föl az ember, és aztán bementünk a belvárosba, én újpesti gyerek vagyok, akkor nem sokszor jártam benne a belvárosban, már eleve az, hogy kisföld alattival kellett menni, az is kuriózum volt, aztán beértünk a színházba, fölmásztunk oda a felső sor legszélére, észrevettem azokat a jó kényelmes bársony székeket, és már úgy vártam, hogy belehuppanjak, aztán közben nem volt ez olyan kényelmes, mert mikor ráültem, akkor már éreztem, hogy ezt az évtizedek alatt jó alaposan kikoptatták, na mindegy, és akkor még mielőtt kezdődött a darab felállni, hogy Marikáik Debrecenből 20 perc késéssel megérkeztek, és akkor nekik átadni a helyet, beült mellém egy ilyen jó szélesvállú ember, lemaradtam a fél színpadról. Szóval ezek a kis apróságok szerintem nem csomagolhatók át, nem ültethetők át az okos eszközödre. Plusz például, ami nekem nagyon nagy élmény volt még a színházba járás kapcsán, az a szünet, büfé. Mert ilyenkor az törvényszerű volt, hogy kiálltuk azt a hosszú sort, megvettük 2000 forintért a 0,25-ös üveges kólát, a bécsi pereccel, és azt rendelkezésre a rövid idő alatt meg kell próbálni elfogyasztani. Szóval szerintem ezek a színház élmények, ezek egy kisgyereknek borzasztó sokat jelentenek, és nem tudja ugyanúgy átélni, hogyha kezébe vesz az okostelefonját, és megnézi ugyanezt.
De ezzel egyet is értek ismét, ugyanis ha visszagondolunk, hát önmagában ez volt már évszázadok óta a színháznak a funkciója, hogy bizonyos szempontból kint hagyjuk a külső mindennapi világunkat, és arra másfél-két-három órára, amíg ott ülünk a színházban, addig az történik, ami ott van, abban a világban és abban a közegben. Egyébként zárójeles megjegyzés, ha majd egyszer újra lehet színházba menni, javaslom, hogy kérjük ki előre a szünetre a büfében a perecet és a különböző innivalókat, hogy elkerüljük a sorbálást, és legyen elég időnk fogyasztani.
Ilyet lehet.
Hát ez színházfüggő, mert már jártam olyan helyen, ahol mondták, hogy hát ilyet nem lehet, de meglepően sok helyen beválik ez a taktika, hogy mi is úgy hallottuk egy rutinos ismerősünktől még az operaházzal kapcsolatban, ott működött, és hát aztán a legtöbb budapesti színházban úgy szintén.
Egyébként a kiállításokat idehoznám, hogy szerintem ott is ugye tök sok ilyen tárlatvezetést kínáltak online az elmúlt egy évben, aztán szerintem ott sem működik ez az egész, mivel ott is az van, az fordul elő, hogy ott kell lenned ahhoz, hogy érezd mondjuk a akár festmény, akár más kiállított dolognak az értékét, vagy a lényegét, tehát szerintem az ilyen online tárlatvezetések is eléggé furcsa megoldások.
Igen, hát az online tárlatvezetés abszolút elveszi az egésznek az élét, hiszen pont azért megyünk el, hogy fizikailag megtekintsünk adott esetben egy világhírű festményt, szobrot, más alkotást. Most ezt, ha egy online tárlatvezetéssel tesszük, az ugyanúgy tesszük, mintha mondjuk az internetes képkeresőbe írnánk be az adott művet, és úgy tekintenénk meg csak egy képernyőről. Ez talán a leginkább elvont, a valóságtól leginkább elvonatkoztatott módszer. Egy fokkal visszább tenném én az online színházat, ami azért valamilyen módon általad, de nem az igazi műfaj. És akkor vannak az online filmeket közvetítő streaming szolgáltatások, amikről valószínűleg még fogunk beszélni, ezért most csak annyit mondanék ki, hogy talán az vihető a legközelebb a mozi élményhez, ezért is mondjuk, hogy házi mozi élmény.
Igen. Amit még a kiállításokhoz, meg a színházhoz is akartam mondani, hogy az otthonodban nincs az a színház szag, vagy az a múzeum szag. Viszont ami nagy előnye lehet ennek az e-színháznak, az, hogy így sokkal több emberhez tud szerintem eljutni az előadás. Mert ha visszagondolok, akkor például az Örkénybe vagy a Katonába, ha te el akarsz menni, és meg akarsz nézni egy portugált, vagy egy tótékat, akkor hónapokkal előre be vannak telve a jegyek, és ezek is, hogyha ketten vagy hárman mennétek, akkor 5 jegyű összegek. Na most így egy nagyon nagy réteg szerintem kiesik ebből, míg talán az e-színházak jegyárait megnézve azért van némi különbség.
Én még a könyveket hoznám ide egyébként, mint a színházhoz kapcsolódó, mondhatni klasszikus, kulturális termékeket. Ezt nem tudom, tudtátok-e, hogy az elmúlt évben a fennálló helyzet miatt is 35%-kal nőtt amúgy a könyveknek a fogyasztása, és ugye itt is van egy olyan megoldás, hogy e-book, illetve hangos könyvformátum, amik ugye már kicsit a megreformálása a klasszikus nyomtatott verziónak, de hát ugye az ugyanúgy átadja a lényeget, tehát ezt nem lehet végül is összevetni, de ez érdekes egyébként, hogy ugye csökkent a színházak felé való érdeklődés, viszont a könyvek kereslete pedig ugye megnőtt.
Igen, ezzel is nagyjából egyet tudok érteni. Ha már itt említetted a Zsolt a streaming szolgáltatókat, azt is láttam múltkor, hogy az egyik ilyen nagy kereskedelmi tévéhez tartozó streaming szolgáltató, elvesíthetjük RTL most, oda színi előadásokat is töltöttek föl, tehát valamennyire azért ezeknél a streaming szolgáltatóknál is igyekeznek ügyelni azoknak az igényeit kielégítsék, akik érdeklődnek így a színházak iránt. Viszont akkor térjünk rá egy kicsit a tévére és ezekre a Netflixre és barátaira. Nemrég olvastam egy cikket arról, pontosabban egy interjút Galambos Lajossal, Lagzi Lajcsival, és ő mesélte, hogy az ő műsorát a 90-es évek, 2000-es évek fordulóján ezt a Dáridót több millió nézték, ez számít egyébként a televíziózás itthoni rekordjának. Ő mondta, hogy 72%-os nézettségi arányt ért el, ez azt jelentette, hogy az összes tévénézőnek a 72%-a az ő műsorát nézte abban az időben. Mostanság, hogyha megnézzük, akkor már ezek a tévétársaságok a 20-22%-nak is nagyon örülnek, és közben szerintem a tévénézők száma arányaiban csökkent. Mit gondoltok ti, hogy mi a televíziózásnak a jövője?
A Dáridó kapcsán, hogyha lenne a Jurátusnak egy zenei projektje, akkor az a Judáridó lenne. A főbb tévécsatornák egyre jobban átköltöznek az internetre, akár YouTube-ra, akár közösségi médiát is használva, és én azt figyeltem meg, hogy főleg az ilyen háttércsatornákra tolják át az ilyen régi műsoraikat, és a fő vonal az most már inkább reality.
Ezzel némiképp vitatkoznék, mert a reality-ben is megfigyelhető egy olyan átpakolás a kis testvérre jelleg, mert például a Való Világ az már nem az RTL-en, hanem az RTL 2-n futott. Viszont szerintem, ha majd beszélgetünk nézettségről, televíziózás jövőképéről, én azt gondolom, hogy felnőtt most már egy olyan generáció, és itt elsősorban ránk gondolok, hogy most már nem a műsorúság fogja eldönteni, hogy én mikor akarok megnézni egy filmet. Most már nem én alkalmazkodom a tévéhez, hanem a tévétől várom el, hogy alkalmazkodjon hozzám.
Olyan szempontból igazad van abszolút, hogy például amikor 8-10 évvel ezelőtt digitális átállás hangzatos korában bejött az a lehetőség, amikor a megállítható, visszatekerhető, felvehető tévé adást reklámozta nagyon sok szolgáltató, azzal valósult meg pontosan ez, hogy az ember beállíthatta azt, hogy fölvesz magának egy filmet, majd szépen áttekeri benne a reklámokat, és akkor így nem is kell azokat kivárni, és sokkal kényelmesebben megnézni majd este, vagy ha nem ér haza a meccsre, akkor vagy az adott bármilyen más sporteseményre, amit élőben közvetítenének, akkor ha szemfüles és nem tudja meg senkitől az eredményt, akkor ő azt szépen otthon végigizgulja, és ugyanígy a műsorújság helyett most már az ember a saját személyes időbeosztásába igazítja bele a tévénézést. Arra visszakötnék még, hogy hány százalékos nézettségnek örülnének a csatornák. A 90-es évekhez képest jóval több csatornát is tudunk manapság fogni, még egy nagyon kis csomagban is, hiszen a legtöbb társaságnak egyre több leány csatornája van, elég az TV2 vagy az RTL csoportra gondolni.
Igen, ezt is akartam mondani, hogy még mondjuk, mikor beindultak a kereskedelmi tévék, akkor volt egy RTL klub, meg volt egy TV2, mostanra már családok vannak, TV2 család, RTL család, amiket említettél, viszont jó, hogy mondtad a 90-es éveket, mert szerintem manapság az elképzelhetetlen lenne, hogy egy szomszédokat több millió ember nézze és várja, hogy két hetenként jelentkezzen a sorozat újabb epizódja, az a fél óra. Mert például, amikor az Aranyéletnek kijött a harmadik évada, az volt olyan ismerősöm, aki egyik napról a másikra nézte meg.
Igen, ez abszolút jogos meglátás, ugyanis a különböző online szolgáltatóknak köszönhetően a sorozatnak is kiveszhet az a fajta varázsa, amit a szomszédok példáján te is említettél, hogy adott esetben lázban tartja a nézőket, hogy megvárjanak egy hetet, hogy mi lesz a következő eset. Nekem még volt egy ilyen emlékem, amikor a nagyon nagy sikerű Downton Abbey című sorozatot néztük szüleimmel, nagyszüleimmel, 2012-3-4 tájékán, ugye több évadról is beszélünk. Akkoriban mi mondjuk még akkor erre még itt kénytelenek voltunk adott esetben várni egy-egy hetet az epizódok között, mert akkor még nem voltak ilyen szolgáltatók.
Egyébként ebbe vitatkoznék annyival, hogy azért meg lehet különböztetni olyan streamingeket, ahol azért hetente dobják fel a sorozat epizódokat, tehát ezt valamennyire a készítők is úgy gondolják, hogy úgy vonzanak be több fogyasztót, hogyha mondjuk hetente hozzák ki az epizódokat, és nem egybe. Tehát például az HBO-n, ha jól tudom, a legtöbb sorozatnál így van, ellentétben a Netflix-el például. Egyébként itt a Netflix, illetve a hasonló streaming szolgáltatók kapcsán tényleg az elmúlt időszakban rengeteg új is jött be. Nem csak keletkezett, hanem már Magyarországon is több elérhető. És ugye egyébként itt nem tudom, tudjátok-e, de van egy magyar alapítású szolgáltató, ugye a Filmio, amin magyar filmeket lehet megtekinteni. Egyébként nem tudom, ti használjátok-e a Netflixet, vagy bármi ilyesmit.
Netflix van.
Netflixet én is használok, bár nem olyan régóta, nevezetesen csak néhány hónapja, de ha már a szokások változása a mai műsorunknak a fő témája, akkor mindenképp az e-fajta szolgáltatók egyik nagy nyertesei ennek a helyzetnek, ugyanis ahelyett, hogy az emberek színházba járnának és színházjegyre költenék a pénzüket, vagy moziba járnának és mozi jegyre költenék a pénzüket, előfizetnek egy fix összeget, és azért sokkal nagyobb mennyiséget tudnak elfogyasztani filmeket tekintve. Nyilván elsősorban sorozatunkra gondolok, hiszen a Netflixnek elsősorban a sorozatok hozták meg a híreket, de ettől függetlenül természetesen a Netflix saját gyártású filmjei, vagy az általa megvásárolt filmek ugyanúgy nagy karriert futnak be ilyen téren, már csak azért is, mert ha arra gondolunk, hogy a Netflix megvásárolt több olyan filmet, ami mondjuk 10-20-30 évvel ezelőtt készítettek, és mondjuk aki akkoriban lemaradt róla, vagy néhány éve lemaradt róla a moziban, vagy nem vásárolta meg azt DVD-n, mert nincs lejátszója, vagy nem kapta el sosem a tévében, az annak is egyfajta ilyen bepótolási lehetőséget adnak ezek a szolgáltatók.
Például az Amerikába jöttem, mert is a Netflixen találtam meg múltkor, pedig az is a 88-as film. Ha már említettétek, Kolos, ezt a magyar vonalat, akkor ti hogy látjátok, merre tart a magyar sorozatgyártás jövője? Mert hogy ugye a nagy napi sorozatbarátok köztek idén-nyáron vége lesz, az HBO belengedte, hogy készít majd egy ilyen...
Igen, lesz valamilyen új...
Magyar sorozatot, igen. Valami azt hiszem 80-as évek végén fog játszódni itt a rendszerváltás környékén. Ugye ez a vonal egy kicsit benne volt talán az aranyéletbe is, viszont én azon gondolkodtam közben, hogy a magyar történelem, és itt eszembe jutva ezeken a Netflixen nagy sikerrel futó történelmi sorozatokon, hogy a Magyarország múltja az egy aranybánya lenne a sorozatgyártás számára, viszont én nem érzékelem azt, hogy ezekért a témákért úgy tolonganának. Szerintetek ez miért van? Azért, mert a politika meghatározná azt, hogy hogyan mutatnak be egy Szent Lászlót, hogyan mutatnak be egy pozsonyi csatát?
Szerintem egyébként hát minden képpen igaz, hogy lenne rá igény. A magyar rendezőket más témák érdeklik szerintem, vagy hogy másban látják az önmegvalósítást. Igazából én tényleg kevés történelmi filmre emlékszem az elmúlt időből, pedig lehetne. Hát mondjuk nem azt a példát kéne követni, mint mondjuk most a Pákozdi csatás animációt, vagy pozsonyi csata, igen. Más vonalat kéne felvenni.
Hát én igenis összességében reménykeltőnek látnám a magyar filmsorozatok jövőjét. Egyrészt azért, mert nyilván egy nagy hagyománya van ennek is, most nem csak arra gondolok, hogy ugye a Barátok közt sokak bánatára megszűnik, de így is a világrekordok közé került a hosszúságával.
Ami 11 ezer részlet.
Nagyon sok részlet, és hogy amilyen sok éven átfutott, ezzel tényleg ott van talán a 10 leghosszabb sorozat.
Hát, amióta mi élünk, azóta
kb. Fut. Hát talán, mikor a szomszédok véget ért, úgy nagyjából összecsengett hát akkor... az elején meg a vége.
98 tavasza, vagy hogy
szóval között. Ezek a különböző, nem is feltétlenül az ilyen életdrámákra gondolok, hogy Barátok közt jobban, rosszban szomszédok, de az elmúlt években visszagondolunk, azért kijöttek olyan sorozatok, mint az Aranyélet, amit említettünk, vagy éppen a Terápia, ami nekem egy kifejezetten nagy kedvencem volt. Ezek mentén igenis van jövője a dolognak. A történelmi filmekre még hadd kössek vissza, mert ezt most már nem bőröm ki, hogy tényes valahogy nagyon sok témát lehetne feldolgozni a magyar történelemből, például nagyon jó játékfilmek készülnek a 40-es, 50-es évek eseményeiről az elmúlt 5-6 évben. Nem mindegyik, de azért van köztük néhány kimondottan színvonalas, elég az apró mesékre gondolnunk.
Berni követ.
Például a Berni követre.
Akik maradtak, az is.
Akik maradtak.
Az is az a, ez az 50-es évek
Abszolút. Szóval mindenképp lenne rá igény, ahogy a Kolos mondja, valószínűleg most nem ez foglalkoztatja a rendezőket, ettől függetlenül szerintem nem is feltétlenül itt a politikai kérdés lenne, igen, az, igen. Hogy mi lesz ebből.
De egyébként azért az, hogy nincsen történelmi film, az csak egy ilyen zsáner kérdés, hogy azt nem gyártanak, de azt említsük meg azért, hogy most is van magyar rendezőnek a filme, ugye az Oscar gálán érdekelt színésznő kategóriában, ugye a Mundrucónak az új filmje. És azt néztem, most tegnap ezt megnéztem direkt, hogy az elmúlt 6 évben ugye 4 Oscar jelölése volt a magyar filmeknek, ugye volt rövid film, volt ugye a Saul fia, ami megnyerte, a mindenki, ami megnyerte a testvérségekről, meg ugye most van a Pieces of a Woman, a női főszereplője, aki jelölt.
És ugye, van ezt a Kirby, említsük meg őt is.
És hogy azért oké, hogy most egy Barátok közt megszűnik, de nagyon jó szerintem a magyar filmipar az elmúlt időszakban. És azért a 2000-es éveknek az ilyen mélyrepülését megszüntettük.
Igen, igen, igen. Lehetne onnan is sorolni a negatív példákat. Viszont, ha már szóba került aranyélet, terápia, ezek külföldről átültetett sorozatok. Vagy akár a TV2-n volt a Mintaapák, az RTL-en a Válótársak. Ezek nem 100%-ban magyar termékek, hanem egy licenszet vásároltak.
Főleg német.
És magyarosítottak. A Mi kis falunk például, az egy szlovák történet. Szerintetek ez mennyire követhető, hogy sorozattervet importálunk?
Ameddig működik, és kereslet van rá, és sikeres, hát addig miért ne csinálnak, hiszen ez a biznisz.
Igen, de hát ugye ez nem, azért ne nevezzük ilyen nagyon magas kulturális terméknek. Külföldön foglalkoztatják a jobb magyar rendezőket, illetve nem csak rendezőkről van szó itt, hanem filmipari dolgozókat.
Operatőröket, vágókat.
Tehát, hogy azért a külföldi filmeknél foglalkoztatják őket, mert itthon a ráfordítások azok főleg az ilyen, hát eléggé semmilyen klisésorozatokra mennek, szerintem.
Finoman itt utáltál az Oscarra is, én meg azt mondom, hogy akkor mozizzunk egy kicsit, meg itt ugye filmek is szóba kerültek. Szerintetek hol van a helye a mozinak most, kultúrafogyasztási szempontból?
Én bizonyos szempontból ugyanoda sorolnám, mint a színházat, mert tényleg, hogy a színház egy ókori óta velünk élő dolog, a mozi pedig körülbelül 120 éves. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy mind a kettő, a színház és a mozi is szerves része az ember kultúrafogyasztási szokásainak, volt végig a 20. század alatt, és én azt gondolom, hogy ez nyilván valamennyire biztos átalakul, főleg a sokat vesézett streaming szolgáltatások miatt, de én úgy gondolom, hogy moziba igenis, akit igazán érdekel egy film, aki adott esetben ad a filmes kultúrára, az el fog járni moziba akkor is, ha véget ér a pandémia.
Illetve azért említsük meg, hogy egy mozivászton teljesen más egy filmet megnézni, mint otthon. Most ez megint visszacsatoltunk a színházra, hogy most a te otthoni monitorodon megnézni egy ember tragédiáját, az nem lehet összehasonlítani, hogy totálban nézed élőben, akár még színházban, tehát ez egy nagy költségvetésű, vagy akár egy kultfilmnél is teljesen más kulturális értéket képvisel, hogy bemész a moziba és ott nézed meg.
Zsolt, említetted itt, hogy a mozi már 120 éve jelen van a kulturális térben, csak szerintem nagyon megváltozott a mozi által betöltött szerep, és itt, ha visszagondolunk a 30-as évekre, 30-as években egyrészt Budapest tele volt mozikkal, másrészt rengetegen jártak oda, és egy film az elkészült 3 hét alatt. Manapság Budapesten vannak a művészmozik, és vannak a plázamozik. Mind a kettő szerintem más-más szubkultúrát jelent.
Van benne igazság, ha mondjuk összehasonlítjuk az Aréna pláza meg a Puskin mozi közönségét, most csak találomra mondtam ezt a két példát. Tényes való, hogy a multiplexek megjelenésével nagyon sokat változott a mozinak, mint intézménynek a felfogása, és például az, hogy egy plázamoziba a kvázi normális és bevett az, hogy megvesszük előre a nachoszt, a popcornt meg az üdítőt, addig a művészmoziban én még mindig azt szoktam tapasztalni gyakran, tapasztaltam a járvány előtt, hogy sok esetben az emberek nem vesznek semmi fogyasztani valót mellé, hanem szépen bemennek, beülnek, megnézik, és legfeljebb utána vesznek valamit, amikor megbeszélik, hogy mit láttak.
Egyébként még a klasszikus mozihoz visszatérve, vagy a mozi kultúrához visszatérve, nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy az mostani Oscar-nál fordul az először, hogy nem kell bemutatni moziba a Oscar jelölt filmeket, mert ugye eddig az volt az a feltétele a jelölésnek, a nevezésnek, hogy Los Angelesből bemutassák legalább 2 hétig, most pedig már ugye az is elég volt idén a kialakult járványhelyzet miatt, hogy a streamingre felpakolták a jelölteket.
Ezt akartam mondani, hogy a járvány sok mindent átírt, hát ezt a fajta játékszabálymódosítást talán ezt elnézhetjük innen az Oscarnak.
Igen, igen, ez abszolút egy hasznos dolog. Miben látjátok a mozi jövőjét? Mert én azt gondolom, hogy akkor tud meghatározó szereppel bírni a mozi, akkor tudod a nagy közönséget bevonni, hogyha valami olyasmi élményt kínál, amit máshol az ember nem élhet át. És itt gondolok arra, hogy nyíltak ezek a fekvőhelyes mozik, vagy egy időben volt, nem tudom, hogy most még van, mert nagyon rég voltam utoljára moziba, a West Endbe ez a 4XD-s élmény, hogy a szék is mozog veled.
Egy DX. Mit?
4DX, igen.
Az XD az más. Egyébként nem tudom, mikor voltatok moziba utoljára? 19, vagy mikor voltál?
Nagyon jó a kérdés. Azért emlékszem napra pontosan, mert 2020. március 11-én szerdán, amikor bejelentette a kormány, hogy itt rendkívüli jogrend következik, pont az volt, hogy benn voltunk az egyetemen, amikor megjött a bejelentés, még megvoltak az utolsó óráim, élőben, maszk nélkül és minden további gond nélkül.
És ez történelem.
És hazafele menet, pont azon gondolkodtam, hogy húha, ebből aztán nagyon sokáig, egy darabig biztos nem jövünk ki, úgyhogy én most még bemegyek moziba. És történt az, hogy vége volt az órának 17:30, kisétáltam az egyetemről, és bejöttem ide a Puskinba, és a 6 órakor kezdődő filmet megnéztem, ami egész pontosan a Kisasszonyok, Little Women volt, ami ugye tavaly még Oscar-díjat is nyert legjobb jelmez kategóriába. Nem is volt annyira tudatos választás, igazából az volt bennem, hogy ami most még este megnézhető, én akkor azt megnézem, és a Kisasszonyok, az speciál még kicsit kíváncsi is voltam rá. Ez volt így, egyszer voltam még moziba 2020. szeptemberében, amikor már maszkos moziban voltunk néhány barátommal, amikor pedig a legutóbbi, talán legnagyobbat futó magyar filmnek, a Felkészülés a meghatározatlan ideig tartó együttlétre című művészfilmnek.
Horváth Lili.
Rendezte pontosan. Azt láttam, már csak azért is, mert az ELTE énekkara is statisztált a filmbe, de majd erre még visszatérünk akkor később.
Ja, én is most össze voltam. Én a Tenetet néztem meg. Hát ez tényleg olyan film, amit moziba kell látni. Ez tényleg egy olyan volt.
Meg kérdezte a Barnabás, hogy mégis mit látunk a mozi jövőjének, azért mielőtt erre válaszolnék, mind a mozival, mind a filmezéssel, mind a színházzal kapcsolatban nem vagyunk jövőlátók, tehát ezt a kedves rádióhallgatóknak elmondhatjuk, hogy mi így gondolkodunk, aztán lehet, hogy igazunk lesz. Én a mozi jövőjét színházhoz hasonlóan mondom, hogy mind a kettőnek létjogosultsága van, és mind a kettőben szerintem szükség van rá a már sokat emlegetett közösségi élménye. Sose felejtem el, hogy mikor kollégista voltam, volt kollégiumi mozink, és ott levetítették a Hódkötők Társasága című filmet. Teljesen más közösségi élményt adott úgy megnézni azt a filmet, több század magammal együtt, mint amikor családi körben néztük meg azt a filmet otthon televízión.
Ezt tényleg ki kell emelni, hogy legyen szó bármilyen kulturális termékről, vagy művészeti ágról, azért az teljesen más élmény csoportosan, közösen nézni, mint egyedül. Valamit tényleg jó egyedül is, de tényleg más érzéseket vált ki.
Csak ha mondjuk együtt nézed, nem tudom, Zsolt, mikor ti néztétek a Hódköltők Társaságát a kollégiumba, akkor közben lehetett-e beszélni?
Természetesen illendően az ember nem beszél.
Moziban se beszélsz.
Maximum a melletted ülő neki odaszólsz, hogy te figyelj, na, mi? De aztán utána beszéljük meg természetesen.
Akkor lehet megbeszélni egy színdarabot is. Hogyha közösen éled át, akkor teljesen máshogy tudsz róla beszélni.
Ha már említettek a közösségi élményt, akkor fesztiválozzunk egy kicsit. Pontosabban inkább kérdezni kéne ezt nekem, hogy fesztiválozunk a nyáron? Mert hogy a Balaton Sound, amire egyébként vissza fogunk majd térni több szempontból is, a szervezők ott bejelentették, hogy idén nem kerül megrendezésre a fesztivál, az EFOT esetében viszont azt mondták, hogy lesz méghozzá augusztus elején.
Jogos a kérdés, Sound mellett én ide venném még a Volt Fesztivált, meg a Sziget Fesztivált, ha jól tudom, ők is azt mondták, hogy
szerintem
nem lesznek.
Szerintem a Sziget még nem nyilatkozott, de azt nem akkor tudom. Az más ugye, mert augusztusi fesztivál időpontok azok kicsit előnyt élveznek.
Az még előnyt élveznek, de valóban az ilyen nagyon nagy nemzetközi, mint a Sound vagy a Volt, a várható Volt szerintem, hát, hogy júli. Idén sem lesz, igen.
Volt nem lesz.
A Volt nem lesz, igen. És ami volt, az majd lesz. Hogy visszautaljunk arra pár évvel ezelőtti Volt himnuszra is, egyébként nagyon jó dalra. Én látok létjogosultságot abban, hogy néhány kis fesztivál megtartható legyen, EFOT, Ördögkatlan, bízunk benne.
Meg a Colorado is meg lesz.
Colorado, tartva. Kapolcson, a Művészetek Földje, ezekben látok fantáziát idén.
Hát igen. A Fishing on Orfű az meg kérdőjeles, mert ugye az tavaly is elmaradt. Ott
meg az júniusi, az meg
korábban. A szervezők nagy bánatára.
Max átteszik nyár végére.
vagy szeptemberre, hogy tavaly megcsinálták a kapolcsot, hogy nem egy hét volt, hanem három hétvége szeptemberben. Mondjuk akkor már pont megint felfele ívelőben volt a járvány, de az akkor egy nagyon jó és innovatív ötletnek tűnt, hogy július helyett szeptemberre áttenni a indián nyárba azt az amúgy is olyan hangulatú fesztivált.
Egyébként a fesztiválokat teljesen egy kalap alá lehet venni szerintem a sportrendezvényekkel.
Ugyanolyan... Hát ezzel azért tavaly vigyáznék.
Jó, mert... ne, de úgy érte, hogy igény szempontjából, tehát szerintem mind a kettő fontos.
Ezzel eltérően fogalmazott a Zamárdi polgármestere, ugyanis olvastam vele egy beszélgetést. Ő azt mondta, nem szeretnék 2023 után, hogyha a településükön kerülne megrendezésre a Balaton Sound, meg az ilyen nagyobb zenei fesztiválok. Egyrészt azzal indokolt ezt a számomra furcsa bejelentést, hogy elfáradtak az ott lakók, zavarja őket ez a tömeg, az, hogy le van zárva hosszú hetekre a szabad strandjuk, és hogy szerinte különben se az a jövő, hogy több tízezer ember egy hétre össze van zárva. Nektek erről mi a véleményetek? Ha jól tudom, Kolos, te voltál még amikor
lehetett. Én mindenhol voltam majdnem. Igen.
Zsolt, neked meg Tihanyban van nyaralód, családilag.
Hát nem nekem van nyaralom, hanem a családunknak van igen egy hétvégi háza Tihanyban, ahol már csak
az apátság.
Nem az apátság. Már csak azért is érdekes, mert mi valóban, ha kinéztünk a teraszról a Balatonra, akkor láttuk a túlparton Zamárdit, és a éjjel a fényeket, nappal a sátrakat, és egész nap szólt a zene. Most ez a Balaton Sound idején kicsit irritáló volt, mint a Strandfesztiválnál, mert a Balaton Soundnál a technót hallgatni egész nap, azért ez már kicsit fárasztó 5 nap után. És volt egy olyan év, 2016-ra vagy 17-re satszolnám, amikor valahogy szerintem az volt a megoldásuk, hogy a létező összes hangfalat, vagy hát a legtöbbet, a víz fele fordították. És mivel a víz nagyon jól terítette a hangot, nem csak Tihanyban, hanem több más északi parti településen azon a vidéken, ezt nagyon erősen lehetett érezni, és ha jól tudom, akkor talán valamilyen fajta megkeresés is érkezett ezektől a északi parti önkormányzatoktól Zamárdi felé, hogy ezt legközelebb ne így csinálják, mert több település issza meg a levét, hiába védik le Zamárdi belső területét a zajtól, aztán utána ezt konszolidálták, és így most már Zamárdi is kap a zajból bizonyos szempontból.
Szerintem ez ugyanolyan a helyzet, mint itt a fővárosban, ugye a buli negyed kérdése, mert mind a kettő elég közel van a lakossághoz, meg ugye a lakóházakhoz, és hát szerintem tényleg elhiszem, hogy pont nyáron, amikor sokak pihennének, akkor zavaró, hogy több hétig, mert ugye nem csak a Sound van mondjuk Zamárdi esetében ott, hanem ugye a Strand is, meg a sokáig a Be My Lake is ott volt, és tényleg zavaró lett, tehát én egyet értek, és ilyen szempontból a Sziget, vagy egy olyan fesztivál hely, ami tényleg kiesik egy településről, az sokkal jobb megoldás mindenkinek.
Ettől függetlenül én azért nagyon bízom, hogy valamilyen formában, ha nem Zamárdiban, ezek a rendezvények tovább élnek, bár én a Soundra sosem látogattam ki, már csak azért sem, mert az a fajta zene nem az én stílusom.
Meghallottad is.
Meghallottam is, de mégis egy három legnagyobb magyar fesztivál egyikévé vált, és nemzetközileg is jegyzett fesztivállá vált, és eléggé unikális az, hogy egy tópartján, egy ekkora tópartján van. Úgyhogy ez talán valamilyen formában megmaradhat. A Strandfesztivál meg már csak azért is maradjon meg, mert arra már háromszor akartam elmenni, de sajnos egyszer se jött össze, legutóbb 2020-ban, úgyhogy már csak azért legyen Strandfesztivál, hogy én is el tudjak menni, mert az meg azért jó kezdeményezés, hogy egy tényleg nagyjából magyar fesztivál tartsunk így nyár végén, igen, augusztus 20-a körül.
Meg ugye azért szerintem a fesztiválok idei szereplése nyáron attól is függ, hogy ugye kiket lehet meghívni. Tehát például az ilyen kisebb, könnyű zenei fesztiválok, vagy legyen akár komoly zenei, de ami magyar bázisú, és ahova a magyar előadókat hívnak meg főleg, azokat persze, hogy egyszerű megrendezni, megszervezni, mivel ugye eljönnek a magyar fellépők, mi külföldről azért sokkal komplikáltabb, illetve még azt akartam ezt hozzáfűzni, hogy én örülök annak, hogy nem csak az ilyen mainstream nagy fesztiválok élik a fénykorukat, hanem tényleg sok kis fesztivál, mint a Bánkító, vagy a Colorado, vagy a Fishing Gonolfű.
Igen,
igen, igen. Tehát nagyon sok az ország minden területén vannak ilyen kis független fesztiválok, és hogy ezek nagyon népszerűek lettek. És igazából még egy picit visszakapcsolva a filmekhez, hogy mind a kettőnél én úgy érzem, hogy érezhető egy ilyen szemléletváltás, hogy a nagyobb populáris, vagy túlpopuláris filmek, vagy a blockbusterek, vagy ilyen nagyon nagy Sziget, meg ilyenek felől, nagyobb az érdeklődés az ilyen függetlenebb filmek, illetve ilyen kulturális események felé.
Zsolt említetted itt, hogy olyan speciális helyen van a Balaton Sound. Olvastam egyébként szintén ugyanebbe a beszélgetésbe ezzel a polgármester, ugyanebbe a cikkbe, hogy bejelentkeztek más települések ennek a fesztiválnak a megtartása iránt, például Siófok is. Viszont Siófokkal kapcsolatban nekem az a benyomásom, hogy ott is most már érezhető egy ilyen átváltozás, mert az korábban a buli fővárosának számított. Amikor ott még a tombolt a diszkókorszak, és megvoltak olyan klasszikus intézmények, mint a Palace, akkor oda Németországból, Hollandiából külön vonattal, meg külön buszokkal hozták a vendégeket.
Az aranypartra.
Igen. Én megfigyeltem egy olyan trendet is, és majd erősítsetek meg, vagy cáfoljatok meg ebbe, hogy régebben sokkal több nagy lemez készült. Például a személyes kedvencem Kispál és a Borz 90-es évek elején szinte minden évben kiadott egy lemezt. Egy nagy lemezt. Mostanság, meg inkább ezek a kislemezek, EP lemezeknek van virágkora.
Nem is a kislemezeknek van virágkora, hanem inkább a úgynevezett single-öknek, tehát az egyedül megjelenő daloknak. És ha megjelentet egy előadó legyen, az most akkor akár külföldi, vagy akár magyar, mindig azt mondja, hogy jön egy új szóló dal, ezt most megjelentetjük, ez hasíthat valameddig a slágerlistákon, majd ez később rá fog kerülni egy albumra. És egy albumot adott esetben akár már az ismerhet is az ember úgy, hogy már van róla két-három ismerős dal, és nem az egész új. De Kolosnak át is adom a szót, majd még visszatérünk a lemezekre.
Csak annyit akartam ezt hozzáfűzni, most eszembe jutott, hogy szerintem ezek azért vannak jelen, mert hogy ugye az adott előadó középpontban legyen, és hogy rá vetüljön a média figyelem, és ezért egyesével adják ki a dalokat.
A lemezeket illetően pedig, hát ha visszagondolunk, mondjuk az 50-es évek előtt nem is voltak ugye ilyenek, hogy lemezek, ott is nagyon gyakran csak dalonként vették fel a zeneműveket, és úgy adták őket ki, vagy maximum ilyen válogatásszerűen. Nyilván miután a 60-as években elindult az igazi rock and roll, akkor ez az 50-es években is igazi rock and roll volt, csak a 60-as években.
A Johnny Cash, Elvis az 50-es években kezdték azért.
Tény és való, tehát ezt mondom, hogy az is igazi rock and roll volt, csak ott még nem jelent meg úgy az albumnak a koncepciója, mint ahogy a 60-as években megjelent, és a Beatles együttes lemezeinek a címét az igazi rajongók a mai napig tudják fújni. Akkor nem is beszélve arról, hogy a 70-es években ugye a Pink Floyd a csúcsra járatta a koncept album, mint műfajt, az olyan zseniális műveikkel, mint a Fall, vagy a Dark Side of the Moon, és hasonló. Manapság is készülnek lemezek, természetesen. Én azt vettem észre, hogy esetleg kicsit rövidebbek. Mert még korábban egy lemez olyan 12-15 dalt is elbírt a 80-as, 90-es években. Addig manapság már a lemezek inkább csak ilyen 8-10 dalosabbak. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy továbbra is lesznek lemezek, mert mégis minden zenekarnak, előadónak azért benne van, hogy én neki már van 3 vagy 4 komplett albuma, adott esetben nem tudom én hány aranylemeze vagy platinalemeze.
Meg nem csak az albumok rövidülnek, hanem egy-egy single, tehát egy-egy zeneszám is. Most már nincsenek, vagy nagyon ritkák az ilyen 4-5-6 perces zenék. Egyre több a 2 perc, 2,5 perc, 3 perc.
Ez igaz, ugyanakkor ennek szerintem megvan a történelmi perspektívája. Ha visszagondolunk, az 50-es évekre, az említett Elvis, Johnny Cash és hasonló Chuck Berry, Little Richard korszakra, ott is egy 2-2,5 perc volt adott esetben gyakran egy sláger, vagy maximum 3 perc, mert annyit bírt el a kislemeznek az egyik oldala. A 60-as évek végén, 70-es évek elején az olyan zenekarok, mint a Led Zeppelin, a Pink Floyd, vagy esetleg a White-up fülűeknek mondom a Derek and the Dominos, aki ugye a Layla című ikonikus dalt kiadta, ott abban az időszakban azért is voltak hosszabbak a dalok, mert adott esetben a teljes improvizációt is belevették, és sokszor a koncertekre szánt szerkezetet és hosszúságot vették fel a stúdióban, és ezért lett akár a Who zenekarnak is egy-egy dala 5-6 perc hosszúságú, mert erre mentek rá. Aztán a 80-as években újra elkezdtünk csökkenni, és ma ismét ott tartunk, hogy 2-3, én azért inkább azt mondanám, hogy 3-4 percesek a dalok, a slágerek is.
És nő a videoklipek száma is.
Hát az abszolút nő, hát a videoklipek ugye már az 60-as években is forgattak párat, találni ilyen archív felvételeket akár a Beatlesről is.
A Queennek volt sok.
Queennek először volt nagyon sok videóklipje, 70-es évek, de ebből természetesen...
Video Killed the Radio Star.
Igen. Például, de ebből természetesen a legnagyobb áttörés szerintem az 1980-as évek hozta el az MTV korszakkal, amikor megtaláltak maguknak néhány olyan előadót, akik amúgy nagyon jó zenét is csináltak, és populárisak lettek nagyon hirtelen, és ők tonnaszámra gyártották a nagyobbnál nagyobb sikert arató videoklippeket, hogy ide érdemes említenünk a Duran Duran zenekart, a különleges beállításokkal, vagy Billy Idol-t, vagy adott esetben még a Simple Minds-ot is mondhatnánk.
Hát a TV korszakával
pontosan.
Együtt. A 90-es években ugye mindenki táncolt.
És akkor, hát még a 80-as években még a Guns N' Roses se felejtsük el ebből a felsorolásból.
Beszéltünk itt fesztiválokról, ugye, hogy tavaly sajnálatos módon nem, vagy nagyon speciálisan kerültek megrendezésre. Helyettük ugye úgy próbálták megmenteni ezt az egész iparágat, hogy garázs koncerteket lehetett adni, vagy rögzíteni?
Hát is, mert nagyon sok platformon megjelentek az ilyenfajta élő koncert közvetítések, amikor először még csak ugye a zenészek a karanténban saját szobájukból zenéltek, vagy saját házukból. Aztán jöttek ezek a garázs koncertek.
Jelige, maradj otthon, nézzél tévét.
Pontosan, egy újabb dalszövegre is utaljunk, ha már a Kispál és a Borzot is említettük. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen olyan szempontból jó, hogy valamilyen módon megadja a zenének az érzését, és hadd ajánljam ebben a témában a Jurátus egyik legutóbbi cikkét, amit a zene és annak lelki hatásairól írtam, és jelent meg nemrég az életmód rovatunkban. Ez a reklám helye volt. A garázs koncertek számomra nagyon jó, hogy vannak, mert bár én nagyon szeretek koncertre járni, és már nagyon-nagyon-nagyon hiányzik, hogy élő koncertre mehessek, de például 2 hete is volt egy garázs koncert, pontosabban egy YouTube csatornán egy élő közvetítése egy koncertnek, ahol az egyik kedvenc zenekarom zenélt, és egyedül csápoltam a szobámba, de nagyon jó érzés volt, mert legalább valami élő zene szólt, és ehhez kapcsolódóan én a Műpa Home-nak a közvetítéseit említeném meg, amik igazán színvonalas archívokat vesznek elő az elmúlt 5-10 évből, és ők tényleg élő real-time-ban közvetítik, úgyhogy azt akkor lehet megnézni azt a koncertet.
És szerintem azért ez más, mint egy színház. Ugye beszéltünk a színházakról. A színháznak van egy megfelelője, úgymond a film, de egy koncertnek vagy egy zenei produkciónak nincsen megfelelője. Szerintem ezt nem lehet helyettesíteni mással, tehát hogyha valaki koncertre szeretne menni, és nem tud, akkor tényleg otthon bekapcsolja a gépét, és meghallgat, amit szeretne.
Mi a helyzet a kórussal, így az elmúlt évek tükrében, főleg itt a Covid helyzet kapcsán?
Igen, hát ugye az ELTE Bartók Béla énekkara és az egyetemi koncertzenekara is jelenleg szünetelteti a tevékenységét. Még pont a járvány előtt 2020 márciusának elején volt egy utolsó koncertünk a Zene Akadémia nagytermében. Verdi Requiemjét adtuk elő, egyébként ennek a koncertnek a teljes anyaga fent van a YouTube-on, meg lehet hallgatni, vissza lehet nézni, ajánlom mindenkinek, akit érdekel ez a mű és ez a fajta előadás. Szerencsénk volt, utólag mindenki azt gondolta, hogy ezt még meg tudtuk csinálni, mert körülbelül másfél héttel utána zárták be az országot. Megpróbálkoztunk szeptemberben, amikor a hibrid oktatás is zajlott, úgy szeptember-októberben, meg november elején, az olyan fajta hibrid próbákkal, hogy 20 embernél több nem volt a próbateremben, mindenki maszkot viselt, nyitva voltak az ablakok, és a zenekar itt még tudott is kamarába próbálni, és meglepő módon a kórus is tudott próbálni, bár én nagyon féltem a maszkos énekléstől, hogy ez milyen lesz, de ennek ellenére hallottuk egymást, és a apró műhely munkának is ideális terepet adott, de sajnos november óta már ezt sem tudjuk megvalósítani, úgyhogy várunk a kedvező körülményekre, hogy újra dolgozzunk.
És remélem, Barnabás, te is meg fogod hallgatni az ELTE kórust, ahogy lehet, és nem vagy lisztérzékeny komoly zenét illetően.
Mondok remit. Ha már itt beszélgettünk kultúrafogyasztási szokások megváltozásáról, akkor az elmúlt évek trendjei, és itt nem csak a Covid-helyzetre gondolok, hanem például az olyan társadalmi mozgalmakra, mint a MeToo vagy a BLM, a díjátadók világa is átalakult valamennyire. Most volt nemrég a Grammy díjátadó, most van áprilisban az Oscar. Mit gondoltok, hogy ezek a társadalmi mozgalmak milyen hatást gyakorolnak ezekre a gálákra?
A Grammy-n volt egy jó példa erre, ami megmutatja, hogy mondjuk a zene talán a legpopulárisabb és legkönnyebben, tehát ebbe az iparágba tudsz talán a művészeti ágak közül a legkönnyebben felkapaszkodni, hogy egy pár tízezres szettel egy kazaksztáni úriember, aki 20 éves, az első dalával Grammy-t nyert, és szerintem ezekkel a társadalmi mozgalmakkal az a helyzet, hogyha ezt a példát vesszük, akkor jó is lehet, hogyha kitárul ezáltal a világ, és mondjuk a nagy érdemű zsűri, illetve akik kiosztják a díjakat, számításba vesznek eddig olyan műveket is, amiket eddig nem vettek számításba, tehát például mondjuk az Oscaron is tavaly keleti, tehát koreai film nyert, illetve idén is van ilyen jelölt, tehát minden művészeti ágban az jó, hogyha tágítja a horizontot, egy kicsit talán befásult szakmai réteg, viszont az nem jó, hogyha ezek alapján, a feltételek alapján gyártanak kulturális termékeket.
Elég sok témát érintettünk itt az elmúlt időben. Milyen gondolattal zárnátok le ezt a beszélgetést, és milyen gondolatokkal tekintetek a kultúra jövőjére?
Hát ennek a patetikus felkonfnak a végén én nagyon bízom benne, hogy mielőbb tudunk újra színházba menni, koncertre járni, fesztiválozni, ha nem is idén, de majd akkor jövőre. Azért, ha bízhatunk abba, amit a szakemberek mondanak, talán erre még közeli határidőn belül meg is van az esélyünk, úgyhogy legyen, így legyen.
Én pedig azt mondanám zárszóként, hogy visszatekintve erre az elmúlt időszakra, ez a megállás arra is jó volt szerintem mindenkinek, hogy kulturálisan is volt lehetőségünk visszafelé művelődni.
Nagyon szép végszó volt ez. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, ez volt a Jurádió. Tartsatok velünk a következő adásunkban is, akkor focizunk, gasztrózunk, sztorizgatunk olimpiáról, Európa-bajnokságról és a Mennyei megyeiről is, valamint lesznek profi sportfogadási tippeink is. Én Jakus Barnabás voltam, itt ült mellettem
Gömbös Pamper Zsolt
és Pódi Kolos Bálint.
Szervusztok!
Sziasztok. Sziasztok!
Ez volt a Jurádió. Halljuk egymást legközelebb is. Addig pedig a jogerő legyen veletek.